Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonal túloldalán pedig itt van egyrészt Herceg Ádám, azaz Szöri.
Sziasztok!
Másrészt pedig Kovács Bálint.
Sziasztok!
Beérkeztünk itt a szezon felvezető sorozatunk utolsó hetébe, az utolsó előtti csoportunk következik, és az utolsó AFC-s divíziónk, méghozzá az északi. Ugye a Ravenszel, a Brownszal, a Bengalszal, illetve a Steelerszel, úgyhogy erről a négy csapatról fogunk beszélni. Ahogy megszokhattátok eddig is, sorsolás erősséggel, Vegas-i over-under határral, távozókkal, érkezőkkel, opt-out-okkal, és aztán kibeszéljük az offense-t és a defense-t is minden egyes csapatnál. Úgyhogy minden további nélkül vágjunk is bele a Baltimore Ravenszel. Sorsolásuk a negyedik legkönnyebb a ligában, az over-under határt Vegas 11,5-ben határozta meg. Távozók között Thomas-szal kell kezdenünk, Marshall Yanda ugye visszavonult a támadófalból, Hayden Hurst-et elcserélték Atlantába, Michael Pierce Minnesota-ba távozott, és akkor még megnevíthetjük a védelemben Chris Wormley, Josh Bynes, Patrick Onwashort, Brandon Carr, vagy éppen Tony Jefferson-t, úgyhogy viszonylag sokan is relatíve, vagy hát közepes nagyobb nevek távoztak. Az érkezőknél Calais Campbellt és Derek Wolfot kell kiemelni a védőfalba, a támadófalba pedig DJ Flukert, és hát a piaci tevékenység az nagyjából ennyiben kiismerült. Drafton viszont azért érkezett két linebacker, Patrick Queen és Malik Harrison személyében, a futó J.K. Dobbins, az elkapó Devin Duvernay, védőfelember Justin Madubuike és a guard Tyree Phillips, úgyhogy inkább a draftról építkezett a Ravens, az opt-out-olóknál pedig a támadófelember André Smith-t, illetve az elkapó vagy visszahordó D'Antoni Thomas-t említhetjük. Nos, ez a támadósor szerintem az egyik legszórakoztatóbb volt a tavalyi szezonban, és nem gondolom, hogy nagy visszaesést prognosztizáltunk nekik, még ha nyilván történelmi szezont nem is váratunk. Hörje, hogy láttad itt az offense képét a 2020-as szezonra?
Hát az offense esetében már ugye arról megy itt a lamentálás, hogy mit kellene a Baltimore-nak változtatni, hogy nehogy ismerjék őket. Hát itt azért még nem tartunk szerintem, tehát sokkal inkább az ellenfeleknek kellene alkalmazkodni, sem mint itt a Baltimore-nak újra feltalálni a spanyol viaszt, tehát ez egy jól működő rendszernek tűnik. Ugyanakkor az néhány dolognak azért sikerülnie kell, és a hangsúly azon van, hogy kell, ahhoz, hogy azért a bajnoki cím az közelebb kerüljön hozzájuk. Mert hát ugye mondtad, hogy Janda nem lesz, tehát az biztos, hogy egy visszaesés, akármi is történik. Illetve hát amit én még várnék, az, hogy az elkapósorban legyen javulás, mert ugye tavaly valami 28-ak voltak, csak hogyha a wide receiver sornak az érték generálását nézzük, és értem, hogy nyilván Mark Andrews is szinte aztnak számít, tehát ez akkor is muszáj, hogy valamelyest javuljon, hogyha akarnak playoff meccseket is nyerni, akár úgy, hogy a jobb szerepet kap Lamar a levegőben, de egyébként a továbbra is arra gondolok, hogy itt az NFL csapatoknak a többsége főleg így egyik hétről a másikra nehezen fog tudni felkészülni az arra, amit majd látni fog Lamaréktól, úgyhogy most is ki fognak esni tőlük néhány alkalommal olyan mérkőzések, ahol így megalázó győzelmeket tudnak majd adatni, de hát így nyilván a legfontosabb nekik az lenne, hogy az év végén több győzelmük legyen, mint a többségnek is meglegyen a csoport, mert idén biztos, hogy nehezebb dolguk lesz.
Bármint, amit vársz itt az offense-től, hogy elmozdulnak kicsit a passz irányba, vagy halmozzák tovább a futó rekordokat?
Én abszolút azt várom, hogy el fognak mozdulni a passz játék irányába, és hangsúlyosabb lesz az offense-ben ez, és hát ne felejtsük el kiemelni James Urbannek a nevét, aki a Baltimore Ravens QB edzője, tehát ő építette föl részben Greg Romannel kézen fogva ezt a Lamar Jackson jelenséget, én nagy előrelépést várok tőle a passzjátékban, és azért már láttuk a tavalyi szezonban is, hogy azért rendben van, hogy ez a futójátékra épül ez az offense, de azért passzjátékban is bőven-bőven sokkal jobb Lamar Jackson, mint egy átlagos NFL irányító, sőt, és hogyha itt emlegettük a célpontoknak a hozzáadott értékét, azért bár rookie és kipróbálatlan, tapasztalatlan játékosok, akiknek ugye a rövidített előszezon, vagy hát ez a felkészülési időszak, az biztos nem volt a barátjuk, de azért Devin Duvernay meg James Prochet-nek a neve azért elég szépen cseng itt a, hogy mondjam, középszerűnek tekinthető elkapó sorban. Azért nyilván Marquis Brown nagy előrelépést fog tenni, sőt egy óriási eleme lesz ennek a támadósornak, de itt a fiataloknak az előrelépését mindenképpen várom, úgyhogy lesz itt Miles Boykin, Willis Snead, de én úgy gondolom, hogy Duvernay és Prochet is szép kis yard számot fog majd összehozni a szezon végére, és én, hát, mint mondtam még egyszer, a passzjátéka sokkal látványosabb lesz, mint tavaly, és pont ezért lesz teljesen kiszámíthatatlan, és nagyon-nagyon veszélyes ez a Ravens, mert hát együtt tartották az edzői gárdát, együtt tartották a csapat magját, azt gondolom, hogy ebben az idényben ez lesz a siker kulcsa.
Igen, ugye konkrétan a Janda, és hát a Janda kiesésén kívül a 10 kezdő az a helyén maradt várhatóan, és egyébként ez a legolcsóbb offense az egész ligában, 7 kezdő van újonc szerződésen. Azt azért ki kell emelni, hogy a legegészségesebb offense volt tavaly a Ravens-é, amellett egyébként a leghatékonyabb is volt, tehát nyilván nagyon jól működött a rendszer, Greg Roman parádés playbookot rakott össze, amiben Lamar Jackson tényleg halálos volt, a futás ez tényleg tölteni magasságunkban volt, de szerintem tényleg azt is ki kell emelni, hogy a passzban is nagyon hatékony volt az egység, ami persze segít az, hogy Lamar Jackson mennyire veszélyes a földön, ugye emberezésnél, hogyha hátat folyzanak a védők, akkor a földön tud könnyebben megrömbodni az irányító, hogyha meg zónázok, akkor pedig könnyebb passzokat, akkor az könnyebb passzokat eredményez Jacksonnak, úgyhogy nyilván abban, hogy fejlődött passzban, abban benne van az is, hogy mennyire veszélyes a földön, de azért azt hozzá kell tenni, hogy 2018-ban a 32. volt várható feletti passzpontosságban, tavaly pedig 12. helyre ugrott, tehát jóval pontosabb lett, és kijavította azt a hibát, amit a legtöbbek szerint nem lehet kijavítani az egyetemről a profik közé. Azért látjuk, hogy van erre példa, még ha tényleg ugye nem is feltétlenül sok. Szerintem kicsit az elkapók kérdésében lehet, az elkapók körében lehetnek kérdőjelek, mert azért oké, hogy Marquis Brown nagyon jó, de nem feltétlenül egy ilyen all-around játékos, Boykin nem mutatott sokat, és hát úgy tényleg újoncok vannak rajta kívül, és persze ugye Andrews egy top tight end, mert csak kitőlnek volt tavaly több yardja, megfutott rá utonként, tehát hogy vagyom kívül jó tight end, de azért lehetne itt egy jobb elkapósort összehozni, nyilván idén már nem, de mondjuk jövőre akár lehetne erre egy kis hangsúlyt fektetni, hogy akár még veszélyesebbek legyenek, bár ahogy ti sem, én sem igazán féltem ezt az offenszt. Támadófalról mit gondoltuk, még arról akartam beszélni így, hogy Janda nem lesz, azért a belső támadófal az nem tűnik olyan elitnek.
Hát nem tűnik annak, csak itt ugye azt kell majd felmérni, hogy mekkora az ő szerepük abban, hogy ő hogy hatásos legyen ugye az offense, és hát ugye, hogyha csupán azt nézzük, hogy a nyomás, amikor érkezik, hogy ez Lamar Jacksonnak is azért kell már azért a harmadik idényében uralnia valamelyest, hogy ne invitálja magára fölöslegesen a nyomást, így, hogy a fal közepe a gyengébb, így azért azt jobban át lehet látni, tehát, hogy amíg nem a tekülöket verik meg, addig azért az irányítónak nagyobb hatása van arra, hogy végül is lesz a nyomásból szek vagy sem, főleg, hogy ugye Jacksonról beszélünk. Meg hát ugye, ami az ő esetében így fontos leszögezni, hogy neki a direkt futásokból jött a rengeteg jajja, nem a scramblingből, tehát ez is valamelyest azért hát függvénye a támadófalnak, de alapvetően azért megvan a feladata ott az előtte lévő néhány embernek, hogy mit csináljon, és ezt vitték tökélyre, nem pedig arról van szó, hogy átértek, aztán utána el kiállt volna szaladgálni, mint Michael Vick fénykorában. Szóval ezt az egészet így meg lehet úgy csinálni, hogy egy működőképes csapatrész legyen még Hall of Fame játékos nélkül is, de nyilván senki nem várja azt, hogy valaki majd megismétli vagy megközelíti Janda teljesítményét. Biztos, hogy vissza fog esni a támadófal teljesítménye, de hogyha ez olyan nagy gondot okoz, akkor ott valamit nagyon elrontottak, mert ezen túl kellene valahogy lépni.
Ami még szerintem aggódalom alatt okolt egyébként az, hogy azért úgy mélység nem igazán van az egész offense-ben, mondjuk a futóposztot leszámítva azért Ingram, Dobbins, Edwards, vagy akár Justice Hill is azért bőven jó teljesítményre lehet képes, de egyébként azért túl sok mélységet nem látunk a támadó sorban.
Igen, én tennék hozzá egyébként, hogyha már ez volt. Belső falról beszéltünk. Mondjad, Höri.
Csak hogy tavaly is így gondoltuk egyébként, hogy nincs mélység, aztán beállt ez a Patrick McCurry nevű srác a hetedik körbe, vagy ezt tudom, hol választották ki, aztán mint a mi sem történt volna. És nem is draftolták. Szóval most úgy néz ki, hogy nincs mélység amúgy ezekben sem, de hát aztán hogy látunk mindig ilyen meglepetés dolgot. Egy jó működő rendszerbe azért könnyebb beszállni, mint hogyha valami kuplerájba kellene megváltót játszani.
Szóval itt a mélységre visszatérve az volt, hogy ugye 2020-ban két középső körös pikket is azért beáldoztak a támadó fal belsőbe, és én nem hiszem azt, hogy ők ne lennének hosszú távú elképzelés szereplői, csak úgy, mint Reddy Boozman, vagy éppen Ben Powers, vagy bárkit sorolhatunk, aki nem az első körbe jött itt hirtelennyében, úgyhogy hát nyilván McCarryt is említette Höri, úgyhogy én szerintem akár ennek a két újoncnak lehet még szerepe idén, de hogyha nem is fognak 10 meccset játszani, azért jövőre nyilván a Kempen el fog dönni, hogy ott elég szoros verseny lesz a kezdő pozícióért a fal belsejében, azon a 3 poszton, amit el lehet osztani.
Ugorjunk akkor a védelemre, amelyik tavaly a negyedik leghatékonyabb egység volt, úgyhogy a második legtöbb sérülést szedte össze. Ugye igazából itt a futás elleni védekezés volt a probléma, ami jobban kijött a rájátszásban is, ebben azért várható javulás bánik, nem?
Azt reméli mindenki, hogy javulást láthatunk majd a futójátékkal szemben, illetve a futójáték levédekezésében. Én egy picit azért szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, mert bár van egy nagyon jó védőfaledző, van egy nagyon jó állománya, amivel dolgozhat, de azért csak ott van a felkiáltójel Patrick Queen és Malik Harrison neve mellett, akik ugye újoncként prognosztizálnak a kezdő csapatba, és hát jó, mind a ketten nagyon jól tudnak, sőt, mondjuk úgy, hogy Malik Harrison nagyon jól tud a futás ellen védekezni, Patrick olyan sokkal sok oldalabb játékosnak látom én őt, de hogy picit azért én kicsit fázok attól, hogy a két újoncra rábízzuk azt, hogy az sikerüljön, ami tavaly nem ment annyira jól a csapatnak. Persze nyilván itt azért mind a linebacker edzőknek, ugye a linebacker edzőnek, Mike McDonaldnak, illetve a D-line edzőnek, Joe Cullennek is lesz szerepe abban, hogy ott középen ne tudjanak át masírozni a csapatok, de hát igen, ez lehet a titok nyitja, vagy annak vagy ahhoz a kulcs, hogy ez a csapat akár el tudjon menni a Super Bowlig. Persze nyilván nem két rookie linebacker fogja meghatározni egy szezont, de mindenképpen érdekes lesz őket nézni. Szerintem rajtuk kívül azért mindenképpen ott van az a tudás, tehetség és tapasztalat, ami előre vetítheti azt, hogy ez a csapat egység, ez nagyon hatékony lesz, hatékonyabb, mint tavaly.
Igen, ugye a Wolf és Campbellnek az érkezése lehet itt a kulcs ilyen szempontból, de igen, hogy mondod, azért a linebackerek milyen szempontból kérdőjelek, mert tavaly sem ez volt az erőssége igazából a csapatnak. Hörde, mit vársz itt az Elite Secondary-től, hogy Thomas Pótlását hogyan sikerül megoldani?
Szerintem egyébként gond nélkül aláírnák azt, ami tavaly volt, és ez az egész futásvédekezés így a Derrick Henry teljesítmény miatt a play-offban volt egy kicsit jobban túlbecsülve, mint amennyi valójában hatása volt, de hát azt a meccset is megnyerték volna, hogyha az offense nem úgy teljesít, ahogy zárójel bezár. A secondary, hát az nyilván Earl Thomas nélkül teljesen más kellene, hogy legyen, de nem tudom, hogy más lesz-e, mert most így nagyon mondják nekünk, hogy ez a Dishon Elliott fiú, ez mindenre képes, amit Earl Thomas csinált. Jó, majd nézzük. De egyébként a mélység az továbbra is megvan, még így is, hogy ezért Brandon Carr már úgy néz ki, hogy kiöregedett, de hát amíg nincs csapat, amíg bármikor visszahozhatják, meg hát a tavalyi évkezdéshez képest azért sűrűben vannak egy Marcus Peters-el, aki úgy látszik, hogy bevált. Tehát az, hogy a secondary az erős, az mindenképpen egy jó alapot nyújt ennek a csapatnak, meg az is, hogy itt jobban lehet majd variálgatni, hogy éppen a front sevenben ki hova áll, és hogyha ott nem lesz nagyobb visszaesés, és megtalálják a jó formájukat így, hogy már ugye Tevon Young is visszatér, aki tavaly kihagyta szinte az egész idényt, így azért mindenképpen van variációs lehetőség, itt van mélység is, és Earl Thomas sem az a megismételhetetlen játékot nyújtó játékos már, aki egykor volt. Tehát, hogyha így úgy, abban a szerepkörben akarják használni Elliottot, mint amit Thomas játszott, akkor arra még akár esélyes is lehet, hogy egy ilyen sokoldalú fegyverként, sokoldalú safetyként megállja a helyét. mert azt azért könnyen megoldani, mint az egész pályát belesni hátulról hatékonyan.
Igen, azért a cornerback sor ez talán a legjobb így összességében a ligában, hogyha ha a mélységet is figyelembe vesszük, mert tényleg a Humphrey-Peters duónál sok jobbat nem találunk, és akkor ott van tépolják, ott van Jimmy Smith, és akkor a kiegészítő emberekről nem beszéltünk. Én azért itt ettől az Thomas távozástól, vagy kivágástól egy kicsit fázok, hogy hogy sikerül majd őt pótolni, azért ugye Dishon Elliottból konkrétan nem láttunk még semmit az első két évben, úgyhogy ez egy óriási kérdőjel, de igen, ahogy mondtad, egy fokkal könnyebb feladatkörre lehet talán, mint hogy legalábbis skillsetet tekintve, mint hogyha egy Seattle féle Thomas-t kéne pótolnia. Mielőtt belemegyünk a jósolásba, csak egyet akartam itt így hozzátenni az egész csapathoz, hogy ez, hogy ugye Harbaugh nagyon elkezdte ezt az analitikus hozzáállást, és be is vált, nagyon sokat segített, és most ez túlmegy azon, hogy a negyedik kísérleteken milyen agresszív volt, és hasonlók. Itt azt akartam itt kiemelni, hogy amit szerintem kevesen vállalnak így fel, vagy kevesen helyeznek rá elég nagy hangsúlyt, hogy az első félidőben mennyire igyekszik dominálni a Ravens, és mennyire agresszív az első félidőben. Ami azért fontos, mert ha az első félidőben végén vezetsz, akkor 78%-ban megnyered a mérkőzésedet, ami ugyanolyan magas arány, mint hogyha a turnover csatát nyernéd meg, amit ugye minden edző hangsúlyoz, hogy azt meg kell nyerni, mert akkor nyered meg a meccset. És azért így a számok elég jól mutatják, hogy az első félidőt megnyered, akkor elég jó esélyed van az egész meccsre tekintve, és azért ezt látjuk a Ravensnél, hogy az első félidős drive-okon jóval agresszívabbak, jóval nagyobb arányban szereznek tényleg, mint az NFL átlag, úgyhogy ez egy ilyen piros pont szintén Harbaugh neve mellett. Na és most jósoljunk akkor erre a 11 és félre. Bálint, kezdjük veled.
Nem túl nehéz szerintem ezt a 11 és feles határt megugorni ennek a kaliberű csapatnak, úgyhogy nekem ez megint csak egy szintén egyértelmű over. Én most, hogyha végignézem a sorsolásokat, akkor talán mindegyik meccsüket megnyerhetik, ami picit túlzás, ott van egy Chiefs, ott van egy jónak kinéző Colts, ott van egy Steelers, akik ellen azért szerintem a Heinz Field-en nem lesz túl egyszerű dolguk, főleg, hogyha Big Ben egészséges és jó a támadósor, úgyhogy én nem látom, hogy 4-nél többet buknának, 12-4-jel megyek, és ez egy overt jelent.
Jelenleg egyébként mindegyik meccsükön favoritok, és csak 6 meccsen nem favoritok legalább 5 ponttal, úgyhogy azért a fogadóirodák is úgy gondolják, hogy itt egy elég jó szezon várható. Hörri, te is overt gondolsz?
Nem, én azt mondom, hogy kevesebb lesz, de hát ez pusztán azért, mert 12 az már igen magasnak számít, de 11 az, meg lehet még akkor is boldog az ember. Itt, amire én nem fogadnék, azért nem fogadnék ilyen magas számra, mert a passzjáték szereplői közül elég egy-egy sérülés egy hosszabb távra, és akkor máborul minden. Tehát, hogyha Andrews vagy Hollywood Brown kidől, akkor nagyon szűkös itt a felhozattal, és mindenképp előre kell lépni. Az pedig nem várható el szerintem az újonc játékosokról, hogy megtörténjen. Hogyha ez természetes módon belefolyik a játékukba, akkor persze rendben van, de ha rá vannak kötelezve, hogy jól kell játszani, az már egy másik kérdés. Úgyhogy én óvatosabb vagyok, hogyha fogadni kellene, akkor én nem tennék ilyen magas számokra, de nyilván arra számítok, hogy ott lesz a Baltimore az AFC legjobb csapatai között, még hogyha 11 győzelemmel akkor is.
Vannak egyébként ugye visszaesése utaló jelek, 5-1 volt a mérlegünk egy labdarúgók lesni mérkőzéseken, 6. legjobbak voltak turnover mutatóban, 7. legszerencsésebbek voltak fumble-ökben, és ugyan a védelmet sújtottak sérülésekre, amikor az offense tényleg ugye a legegészségesebb egység volt a ligában, úgyhogy tényleg ott azért várható egy-két sérülés, ami remélik, hogy nem a legfontosabb játékosoknál lesz. Ettől függetlenül én overt mondok, a sorsolás az elég könnyű, védőknek és a támadóknak egyaránt, azért a tavaly támadóknak nem volt olyan egyszerű dolgok, úgyhogy én is egy overt várok, és azért én egy AFC döntőt várok a Ravenstől, nyilván rájátszásban bármi lehet, de összességében nehéz elképzelni, hogy ne a legjobbak között a Ravens szerintem. Cincinnati Bengals-a folytattuk, a 11. legnehezebb a sorsolásuk, 5,5 az over-under határ, a támozók között az irányító Andy Daltont, a védő falember Andrew Billings-t, a tight end Tyler Eifert-et, támadó falember Cordy Glenn-t, és a két cornerbacket, Drake Kirkpatrick-et, illetve Darkest Bernardot említhetjük. Az érkezőknél nyilván az 1-1-es Joe Burrow-val kell kezdeni, és a támadókhoz érkezett még az elkapott E. Higgins a draftról, piacról pedig Xavier Suafilo guard posztra. A védelemben a védőfalba DJ Reader érkezett, és hát a kb. A secondary-t az kis tudással le is cserélték, ugye Trey Waynes és McKenzie Alexander érkezett a Vikingsból, illetve Von Bell safety posztra, és még a drafton három linebackert kell kiemelni, Logan Wilson-t, illetve kettőt a Logan Wilson-t, Akeem Davis Gator-t, illetve a piacról is érkezett egy linebacker Josh Bynes személyében, opt-out pedig támadófalból Isaiah Prince, védőfalból pedig Josh Topuo, aki kiülja ki szezont. Bálint, mit vársz ettől a Zach Taylor vezette támadósortól?
Én korábban is pozitívan álltam Zach Taylor nevéhez, meg a kinevezett stábhoz is, és most még pozitívabb vagyok, hogy kaptak egy olyan irányítót, aki talán idézőjelben megválthatja a világot Cincinnati-ben, nyilván nem az első évben, és nem 2021-ben sem talán, de azért ez a csapat, hát úgy összességében tehetséget tekintve, most tekítsünk el a támadó faltomra, ott azért tényleg vannak problémák, de úgy a skill játékosokat tekintve, ahol pontot lehet termelni, megfelelő háttértámogatással a támadó faltól, ott azért nem látom, hogy annyira ellenének veszve, szerintem fontos lesz az, hogy megértsék, hogy Joe Burrow miben volt jó, és mi az, ami nem fekszik neki. Ezért is volt egy picit furcsa, hogy egyáltalán nem akartak rámenni Joe Brady-re, akkor, amikor ugye azt hírlett, hogy ő el fogja hagyni az LSU-t, és profinak áll, vagy a profi ligában szeretne elhelyezkedni, de azért nem vagyunk szerintem annyira rossz helyzetben Brian Callahan-nel és Dan Pitcher-rel, az támadó koordinátor és az irányító edzővel, mert úgy tűnik, hogy nagyon megtalálták a közös nevezőt Joe Burrow-val, és szerintem az a magabiztosság, amit az ő karaktere hozott Cincinnati-be, az az összes játékosnak a játékát, illetve a szereplését meg fogja határozni, akár csak a veteránoktól kezdve a fiatalokon át, gondolunk itt T. Higgins-re, akinek jó eséllyel lehet sok-sok snapje itt John Ross felett, és akkor kiegészülnek egy nagyon jó VR3-assá itt Green-nel és Boyd-dal. Mondom még egyszer, ami engem nagyon elrettentett támadó oldalon, mert a védőknél is van egy pár ilyen dolog, de hogy támadó oldalon, ami elrettent a csapat sikere kapcsán, hogy itt azért ez az ötös fogat támadófal néven az hát nem jelent túl jót, és hát Joe Burrow azért az előző évben megkapta azt a támogatást az LSU támadó falától, hogy sikeres lehessen, itt most azért egy kicsivel nagyobb kihívás kell, de hát láthatjuk, hogy ő is egy elég jó kis Houdini faktora megáldott játékos. Én izgatottan várom, hogy mit kapunk majd tőle, és bár sok-sok vereségbe fognak beleszaladni, de azért én úgy gondolom, hogy izgalmas szezon lesz a Cincinnati-ben támadó oldalon.
Érdekesen ezt a Zach Taylor pozitív hangvételt nem tudnám ilyen ennyire megütni. Rita, hogy látod ezt a kérdést?
Hát Zach Taylor esetében én is inkább a negatív oldalon állok, mert én azt látom rajta, hogy így majd teszi a dolgát, aztán, hogyha ez nem elég arra, hogy megtartsa az állását, hát akkor nem elég, akkor majd dolgozik máshol, mint offenzív koordinátor, úgyis talpára fog esni, de hát van, aki nem lát ennyit bele abba, hogy éppen mi történik a mérkőzések mellett, meg nyilván nem a testbeszéd számít, de hát én nem gondolnám, hogy megérkezik majd az elitbe Zach Taylor, mint playhívó, de egyébként Burrow ki tudja segíteni, és hogyha van egy jó irányítód, akkor hirtelen az edzős okosabbnak látszódik. És erre azért van esély, mert nyilván Burrow is azért talán tudja, hogy hova jön, meg tudja, hogy kik fognak előtte dolgozni, mint támadófaj játékosok, és ma már nem csak olyan statok vannak róla, hogy hány meccsen volt kezdő, hanem azért fogja látni, hogy hát bizony ezek a fiúk azok nem olyan ügyesek, úgyhogy alkalmazkodni kell ehhez. És ami engem bánt itt a Cincinnati építkezése kapcsán, hogy a tight end poszt az nem érdekli őket abszolút, és ezáltal egy nagyon megbízható célpont az nincs meg itt, ami automatikusan sokat jelentene Burrow hozzászokásá, oktatásához az NFL iránt. Mert AJ Green ugye lehet ilyen possession receiver, meg biztonsági takaró, de hát ki tudja, hogy éppen ő most milyen állapotban van, meg mennyire motivált ahhoz, hogy itt most újra visszakerüljön az elitbe. De hogyha ez meg lenne, és látnánk egy olyan AJ Green-t újra ebben a csapatban, amelyet már láttunk sokszor, akkor azért ez tényleg lehet egy épületes offense, amit Burrow szerintem tudna jól működtetni. Én nem vagyok benne biztos, hogy Taylor teljes mértékben eltökélt annak az irányába, hogy kiderüljön Burrowról azonnal, hogy ő mit tud, hanem lehetséges, hogy Joe Mixon parádét fogunk látni majd még szeptemberben, és akkor első, második futás, harmadikra shovel pass, de reméljük, hogy azért nem így lesz, és az 1-per-1-es azért igen gyorsan fel tudja venni a karmesteri pálcát, és bízni fognak benne, mert különben minek vannak itt, szóval én közepesen vagyok csak bizakodó a stáb miatt, de hát Burrow van akkor a tehetség, hogy előbb-utóbb azért meg fogja szerezni magának a lehetőséget, én csak amiatt félek, hogy ez nem fog egy hamar megtörténni, túl sokat kell rá várni.
Ugye, ami jó hír Burrow számára, illetve az egész Bengals számára, tényleg, hogy az AJ Green, mint a legjobb elkapójuk visszatér, John Williams, mint a legjobb támadó falemberük visszatér, vagy végre bemutatkozik, még hogyha nem is láttuk még őt a profi pályákon, de ettől függetlenül úgy gondoljuk szerintem, hogy John Williams a legjobb támadó falembere a Bengalsnak, ami sokat elmond a többi négy kezdőnek várt szeméről. És tényleg azért a skill playerek jól néznek ki, hát ettől az ektéről féle offense-től kicsit fázok, mert követi ezt a McVay féle utat, hogy folyamatos 11 personnel, tavaly mint a legnagyobb arányba nyomták, ezt pedig azért megcsapant az elkapók száma, és úgy McVay-nél is már rájöhettünk arra, hogy ez így nem fog menni, ezt kiismerték ezt a rendszert, ő tudott változtatni valamilyen szinten legalább, Taylor egyelőre még nem, és nem bízok benne annyira, hogy ezt meg fogja tudni tenni idén. Persze, hogyha ez sikerül neki, akkor tök jó, és sokat léphet előre ez az offense, de nagyon kiszámítható volt ez a támadósor tavaly, úgyhogy ettől a részétől kicsit félek, de tényleg, ahogy te is mondtad, egy jó irányító tud segíteni az edzőjének a megítélésén, úgyhogy kérdésen várom ezt a Burrow-féle élményt, és nem várom, hogy ő mit fog tudni csinálni. Azért nehéz dolga lesz ilyen támadó fa mögött, az biztos. Ellenben mondjuk a sorsolása az könnyű, hiszen a gyenge passzvédelmek ellen kell majd szembenéznie, úgyhogy ilyen szempontból jó dolga van itt újoncként, nyilván nem minden szempontból. Nézzük a védelmet, ahol ritka nagy bevásárlás volt a Bengalshoz képest, mert öt új kezdő is lesz itt a defense-ben. Bálint össze tudnak ők így szokni rendesen, vagy hogy fog kinézni ez a defense?
Nagyon jó kérdés, mert ugye ha nem láttuk azt, hogy hogy fog Zach Taylor megújulni a 2020-as szezonra, akkor nem tudom, hogy ez a megcsappant felkészülési idővel rendelkező védelmi egység, ez hogy fog összeállni egy egész és nem 11 különféle egyénné bomlani, úgyhogy igen, amit említettem, hogy aggaszt és a Ravens is aggasztott, hogy ez a linebacker sor, meg ez a cornerback sor, ez rendesen föl lett tankolva, de hogy hátul még csak-csak bele tudom képzelni, hogy jó játékot, vagy megfelelő játékot hoznak, de hogy a linebackerek főleg mondjuk coverage-ban mit fognak hozzátenni ehhez a játékhoz, hát ez egy picit úgy aggaszt, most persze itt láthatjuk, hogy a pass rush-ban még vannak olyan nevek, akik megfelelő kvalitást képviselnek, de tényleg itt a pálya közepén nem látom azt, hogy sikerülne majd boldogulni, és hát ugye, ha sok feladata lesz a linebackerek, vagy szét lesznek passzolva, akkor nyilván úgy kell alakítani a secondaryt, hogy le legyen véve a teher a másodvonalról, és hát akkor kíváncsi vagyok, hogy ki lesz az, aki fel fog lépni, ki lesz egy ilyen kvázi olyan nickelback, aki tehermentesíti a linebackereket. Még egyszer érdekes kérdés lesz a pass rush is, úgyhogy nekem kevésbé megfogható ez az egység, mint a támadóké. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi fog ebből kisülni. Nagyon tartok attól, hogy itt az lesz a problémája a Cincinnati Bengalsnak, hogy pont versenyt kell felvenni, és nem hiszem, hogy ez az offense arra van felépítve, hogy pont versenyt vegyen föl, mert hogyha sok pontot kap a védelem, akkor bizony hát sarkára lesz állítva az egész csapat.
Ugye a védőkoordinátor Luanarumorról sokat nem tudtunk megtalálni így az első évében a Bengalsnál, hogy mit is tervez pontosan, vagy mitől is lesz jó ez az egység. Hörít, ahogy látod itt a defense-t.
Hát van némi esély rá, hogy itt katasztrófa lesz a védelem, de igazából számít így 2020-ban, hogy hogy állnak ki, mert nem hiszem, hogy itt komoly rájátszás élményekben gondolkodnak, tehát itt azért, hogyha találnak egy-két fiút, aki megbízható lehet, akár Davis Gator, akár Logan Wilson, tehát akár egyikőjük már beválna, hát már azon óriásit lépnének előre, mert tavaly konkrétan egy normális linebackerük nem volt, tehát ahhoz képest az egy is jó lenne. Josh Bynes meg azért egy bizonyos színet azért szokott hozni még így is, hogy már 10 éve focizik lassan a profik között. A defensive backeknél vannak amúgy egyénileg jó játékosok, és ez sok esetben elég, tehát hogyha éppen úgy sikerül egy-egy mérkőzés, hogy győzelemre állnak, és tudják kicsit kontrollálni a mérkőzésnek a menetét, akkor egy jó védőfal teljesítménnyel, amire egyébként simán van esély, akkor azért lehet meccseket nyerni, még úgy is, hogyha a defensive back-ek úgy mutatkoznak be egymásnak itt a meccs előtt. De egyébként a tehetséget illetően, hát olyan hűde utolsóknak nem mondanám, tehát az inkább azért a középmező nyalja, hogyha a secondary-t nézem. Nyilván a nagyobb baj az a linebacker sorban van, de hát az általában ugye két ember, szóval hogyha ott se sikerül ember találniuk, akkor el kell gondolkodni azért, hogy ez mi volt csapatépítés néven előadva az előző holt szezonban. Én azt gondolom, hogy vannak potenciállal rendelkező játékosaik, a védőfal meg kicsit öregszik, úgyhogy meg egy kicsit máson kell elgondolkodni, de egyébként a védelemnek talán kisebb lesz a terhe ebben a szezonban, mert mindenki arra kíváncsi, hogy éppen Burrow-ik mit csinálnak. Mert ha ők nem lesznek jók, akkor meg oly mindegy.
Ez mondjuk teljesen igaz. Szerintem a futás ellenérként meg lehet célozni egy ilyen közepes teljesítményt mondjuk a DJ Reader-re. Kiegészülve ellenben a passz ellen, hát nem tudom mi lesz, mert a passzás az átlag alatti volt tavaly is, secondary-ben is voltak gondolk, és ugyan ugye, kicserülődtek az emberek, de azt nem feltétlen lehet mondani, hogy igazán jobbak is lettek. Az meg egy óriási kérdés, hogy William Jacksonnal mi történt, mert az első top éve után igazából eléggé visszaesett, úgyhogy ezt is nehéz kicsit hová tenni. Furcsa ez a defense, hogy nem tudok nagyon jól kiigazodni rajtuk igazából, hogy mi várható. Egy jó teljesítmény semmiképpen, tehát azt mondjuk nagyon nehezen tudom elképzelni. 5,5 volt tehát a határ, úgyhogy akkor jósoljunk erre, Bálint.
Uha, nekem ez volt az egyetlen olyan over-under-öm, ahol tényleg nem tudtam megfogni, hogy most 5 vagy 6. Mivel bizakodó vagyok, ezért én mondok egy 6-10-et ennek a csapatnak, és akkor ugye az 5,5 fölött van. Találunk 6 olyan csapatot, illetve egy kis szerencsét ennek a Bengalsnak, hogy megnyerjék ezt a 6 meccset. Most így Jaguars, Browns szerintem egyszer el lesz kalapálva. Igen, ez a kettő, ami teljesen, ott van Giants, Redskins, tehát azért össze lehet így szépen
szedegetni a győzelmet.
Nincs. Bocsánat, Redskins, igen, tehát football team.
Nincs olyan.
Jaj. Nem Redskins, hanem Washington football team, szóval szerintem őket azért bőven el lehet kalapálni, és így kis szerencsére meg lehet a 6. Nálam ők ott vannak fölötte.
Én keveset várok. Sajnos, én arra számítok, hogy Taylor inkább visszafogja majd ezt a csapatot, semmint segíti, és akkor a tényleges új éra, meg új építkezés az majd csak 21-be kezdődik, amikor Burrow megkapja a második vezetőedzőjét, mert túl sok sikert nem fognak felhalmozni, és ez elég lesz egy váltáshoz, még Brown úréknak is.
Egyébként egy meccsen favoritok jelenleg összesen a Jaguars elleni hazai. Alapvetően under mondanék, de most nézzünk ilyen statisztikákat, hogy 0-8 volt tavaly a mérlegünk egy labda birtoklási meccseken, az utóbbi 50 évben összesen 3 ilyen csapat volt, és Ha hozzáveszünk tényleg ezt a 2-14-es mérleget, átlagban 4 győzelmet szoktak ugrani a csapatok. Ilyen szempontból emellett átlag alatti volt a sérülés, vagy tehát átlagosnál sérülékenyebbek voltak, negyedik legrosszabb volt a turnover mutatójuk, tehát vannak így pozitív jelek, de a divízió az nagyon nehéz, ezzel együtt a sorsolás is, úgyhogy én maradok egy 5-11-nél, tehát én inkább az under-t célzom itt be. Nehéz itt, főleg azért újonc irányítóval és egyelőre általán túl sokat tartott főedzővel sokkal jobbat jósolni, úgyhogy én maradok az undernél, de azért vannak pozitív jelek is összességében. Folytassuk a Cleveland Browns-szal, a harmadik legkönnyebb a sorsolásuk, 8 győzelemben húzta meg Vegas az over-under határt, bőven lesznek táblázók érkezők, kezdjük az edzői stábbal, ugye Freddie Kitchens, Todd Monken és Steve Wilkes is távozott. A teljes linebacker sor kvázi Christian Kirksey-vel és Joe Schobert-tel, a teljes safety sor Demarius Randall-el, Morgan Burnett-tel, Eric Murray-vel, Justin Burris-szel szintén távozott, és akkor még a cornerback TJ Carrie-t, a tight end Ricky Sears-Jones-t és a támadó falember Greg Robinson-t említhetjük. Az érkezők oldaláról ugye szintén az edzőstábban kezdünk, Kevin Stefanski, Alex Van Pelt és Joe Woods. Támadó falból ugye Jack Conklin érkezett a piacról jobb oldalra, Jedrick Wills a draftról a bal oldalra. Érkezett két tight end, ugye Austin Hooper, illetve Harrison Bryant. Érkezett a fullback Andy Janovich, az irányító Case Keenum, a védelemben pedig Kevin Johnson cornerback posztra, Adrian Claiborne a pass-rush-t erősítve, BJ Goodson a linebacker sorba. Safety sorba pedig ugye Carl Joseph, Andrew Sandejo és Grendel Pitt, és draftról még ugye Jordan Elliott a védőfalba, illetve Jacob Phillips a linebacker sorba. Opt-out volt bőven Andrew Billings a védőfalból, Drew Forbes és Drake, illetve Drew Forbes, Drake, Dorbeck, Corby, Gossett és Malcolm Pridgeon pedig a támadó falból döntöttek a szezon kiülése mellett. Na, a hosszú felvezető után, Hörgi, most veled kezdjük, mit vársz itt a Stefanski vezette offense-től?
Még mielőtt azért egy off-topicot hadd mondjak, tehát szeretnék neked egy quizzt ajánlani, hogy egy olyan játékot csinálj, hogy felsorolod azokat a játékosokat, hogy opt-out-oltak, és melyik csapat ez? Tehát itt azért
vannak ilyenek, igen.
Elárulnál, de amúgy egy nagy verseny lenne az így 32 csapatból, hányat tudnál rámutatni?
Igen, szerintem nagyjából a 20%-át tudnánk maximum.
Na, hát
optimista.
Hát itt pont 20%-at tudunk, mert 5-ből egyet tudtuk, hogy Andrew Billings azért a Browns játékosa lett idén.
Nice.
Szóval a big offense.
Hát ami a támadást illeti, az biztos, hogy jobb lesz, mint tavaly, és ezzel most nem mondtam egy erőset. Stefanski esetében azért vannak kételjeim, nem annyira, mint Zach Taylor, de azért egy bizonyos szinten azért igen, mert hát így a Kubiak fa alól megérkezve még azért a saját hangját, én nem tudom, hogy Minnesota-ban tudta-e hallatni, vagy az teljes mértékben az öreg Cubes-nak volt a terve, de hát amennyiben valami hasonlót szeretne, és alapvetően az alapelvek működnek, de sokszor mondtam, hogy alap, akkor ez egy sokkal inkább jobban kinéző támadó egység lehet, mert ugye a végén már Kitchensnél abszolút nem láttuk, hogy mi az ötlet, és ott minden elromlott. Én Odell Beckhamnek a szezonjára vagyok leginkább kíváncsi, hogy ez az edzőváltás, sémaváltás, ez segít rajta, vagy ugyanazt fogjuk látni, amit eddig, és egész egyszerűen ő és Baker Mayfield nem passzolnak egymáshoz, vagy hát Mayfield hiába passzol neki, nem illenek össze, mert hogyha ez így van, akkor már megint megdöglött ez az egész projekt, és nem marad más B-terv, mert ugye nagyon ember nincs, aki kiváltaná azt, amit Odell Beckhamnek kellene itt csinálni. De még hogyha nincs is klasszis elkapó teljesítmény, akkor is azért ennek az offense-nek kellene, hogy hasítson, főleg ugye a nekik álló gyengébb mérkőzés, gyengébb ellenfelekkel szemben, mert arra azért megvan a lehetőség, hogy ha már vezetnek, akkor Chubb-bal, Hunt-tal lefuttassák az órát, aztán meglegyen a győzelem, és menjenek haza. De ami tavaly ez sem nagyon sikerült, mert abba is belehibáztak, amikor jól álltak. Szóval nagyon sok az ismeretlen. A támadó egység és támadófal az jobb lesz, ennek jó, kellene, hogy hatása legyen Mayfieldnek a játékára, kellene, hogy visszaforduljon kicsit az a bal szerencse, ami sújtotta őket, és hogyha Stefanski is tényleg olyan jó edző, amennyire mondják, hát akkor meg aztán a csoport elsőségért mehetnek, de szerintem kicsit túl van hype-olva az új vezetőedző. Így vagy úgy, szerintem nagyon jó lesz, vagy hát aránylag jó lesz az offense, és hogyha veszítenek, akkor nem ezért fognak veszíteni, hanem mert egészen borzalmas védelmi teljesítményre számítok, hogy kicsit előre szaladj.
Bárint, te miért számítasz az offense-től?
Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy Stefanski mennyire akarja lefordítani a Minnesota Vikings Cleveland Browns-ra, és hogy mennyire szeretnék azt a felfogást, vagy azt a narratívát hozni, amit északon egy másik északi csapattól láthattunk. Ugye a támadó fal az azt jelenti, hogy ugye a zónát fognak blokkolni, és hát ez egy érdekes dolog, hogy ugye Bill Callahan lesz a támadó falnak az edzője, és azért az ő keze alatt elég jó támadó fal épült ki korábban Dallasban, majd Washingtonban, úgyhogy azért ő ért hozzá. Kíváncsi vagyok, hogy tényleg ez mennyire lesz domináns az a támadó fal, főleg futásnál, ugye, amit Minnesota-ban erőltettek, vagy próbáltak erőltetni, és azért egészen jól működött ott Delvin Cook-kal, persze az ő zsenialitása is kellett, de nyilván Nick Chubb sem az az ügyetlen srác, aki ne lehetne akár csak leading rusher az NFL-ben. Igen, amit kiemeltünk, az viszont tényleg, hogy ha Baker Mayfield nem kap olyan támogatást elkapói fronton, mint Kirk Cousins kapott a két sztár elkapójától, és ott most keressük a másodikat a ez egyenletben ugye Beckham mellől, akkor tényleg lassan azon kell elkezdeni gondolkodni, és ez nagyon-nagyon rossz szenárió, de lassan azon kell elkezdeni gondolkodni, hogy akkor kiben van a hiba, és azt jól vetítette elő Harry, hogy vagy a támadó koordinátorban, vagyis hát mondjuk azt, hogy a támadó guruban, mint Stefanski, vagy Alex Van Pelt, ugye az újdonsült offenzív koordinátor, aki ugye egyébként 2009-ben volt utoljára ugyanilyen pozícióban, vagy pedig Baker Mayfield, és ez egy sokkal rosszabb hír lenne, hogyha Baker Mayfield a hiba ebben az egészben, úgyhogy vannak itt nekem erős kérdőjelek, de nem látom ettől függetlenül negatívan a dolgot. Én úgy gondolom, hogy ez a vérfrissítés, ez nagyon jót fog tenni az egész egységnek, és hát picit így Hörinek oponálva, én a védelemtől sem vagyok annyira kétségbe esve.
Egyébként én Mayfieldtől egy ilyen bounce back évet várok, leginkább azért, mert azért minden oda lett rakva a hátsója alá, azért olyan szisztéma érkezik, ami fekszik neki, azért eddigi karrier során 12 personnel-ből és sok play action-ből azért neki jóval jobban ment a játék, mint a Kitchens és Monken alatt használt 11 personnel-ből és kevés play action-ös játékokból, emellett ugye lesz két jó támadó falembere a fal szélén. Úgyhogy össze van rakva ez az offense szerintem nagyon. Emellett a tavalyi legnehezebb sorsolás helyett a 8. legkönnyebbet kapják idén Mayfieldék, és a leggyengébb passzvédelmekkel kell szembenézniük. Tehát minden adott ahhoz, hogy itt ez a Browns offense ez jól működjön, az kezdő 5-ös skill player poszton nagyon jó. Oké, a mélység az azért kérdéses. És 11 personnel-ben sem feltétlenül tudnak nagyon jól kiállni, de azért ez a két elkapó, a két tight end, illetve kvázi bármelyik futó a Chubb Hunt duóból, ez nagyon, nagyon jól néz ki, a támadófal is így, hogy Bész és Conklin alkotja a két szélső embert, azért ez is nagyon jól néz ki, szóval én várok egy nagyon jó évetettől a Browns-tól megint, ahogy tavaly is, talán most tényleg kivett nekik a lépés. Nézzük akkor ezt a védelmet. Höri, mitől félsz ennyire?
Hát leginkább attól, hogy így a back seven-re ránézel, akkor van nagyon-nagyon sok olyan játékosuk, akire így rá tudod mondani, hogy hát igen, ő lehet, hogy jó lesz, de olyan még nem nagyon van, akire azt mondod, hogy na, ő tudja, hogy jó lesz. Mert hát ott van nekünk Denzel Ward, aki nyilván egy a legnagyobb név így ebben a csoportban, de így ezzel így be is fejezném, vagy hát mondjátok azt, akire így rá tudjátok mondani, hogy na ő majd a csapat erőssége lesz, mert én nem látom. És akkor pedig hiába van jó front seven teljesítmény, tehát ez a Cincinnati-ben is megvolt tavaly, aztán látod. Tehát miközben hogy azért a védőfalat azt erősítették, mélyítették, és ott úgy néz ki, hogy nagyon jó minden. Itt, ahol azért eldőlhetnek a mérkőzések, ott meg azért tényleg elő kell lépni a játékosoknak, akik eddig korábban nem léptek elő, és én ez ilyenekben nagyon nehezen tudok bízni. Még hogyha mutatnak is életjeleteket, persze, hát a Redwine másodéves, meg Carl Joseph be nem váltott ígéret, meg stb. Tehát mondom, lehetséges, hogy ezek jók lesznek, de ez nekem biztos, hogy senki nem tudja megmondani. És ezért azt gondolom, hogy itt benne van az, hogy a Cleveland majd fut egy olyan szezont, mint nem tudom, 3 éven át futott mondjuk a New Orleans, hogy csak ilyen shootoutokat tudnak játszani, aztán abban meg vagy nyernek, vagy nem. És így a hátsó hetes az generálja azt, hogy nem lesz kevés pontos mérkőzésük az egész szezonban egyáltalán.
Az okozhat, vagy az jelentett talán egy pozitív jelet, hogy ugye Joe Woods lett a védőkoordinátor, aki azért főleg a secondaryhez ért, úgyhogy ő akár kihozhatja itt a fiatal cornerbackekből a tehetséget, mert hogyha Ward mellett ugye Greedy Williams is a tehetségének megfelelően tud esetleg játszani, és akkor a slotból Kevin Johnson majd, ha beugrik a szezon közben, és mikor vége lesz a sérülésének, azért ez egy kinézhet, ez jó lesz egység. Ahogy mondod, nem biztos egyáltalán, de tehetség alapján itt jó lehet szerintem ez a cornerback sor, még hogyha azért tényleg a safety kárcsoznak fel, és Andrew Sendejoval nem feltétlenül a legimpozánsabb dúó.
És a linebacker sor az erősebb,
hát,
mint
az nem. Hát a linebacker sor az eddig legrosszabb a ligában, úgyhogy ott nyilván problémák vannak azért az a PJ Goodson, Sion Takitaki duó, vagy nem tudom, Jacob Phillips fog esetleg kezdeni, vagy leigazadnak ugye Malcolm Smith-t, úgyhogy de igen, ez nem néz ki jól az a linebacker sor, az biztos. Bár itt, amit vársz.
Igen, itt elég nagyra fújtok ezt a várakozás lufit a Browns védelmével kapcsolatban, és hát nagyon egyszerűen ki lehetne ezt egy tűvel lukasztani, most én ezt nem teszem meg, én is Joe Woods-ban látom egyébként a titok nyitját, illetve hát a 49ers hozták szinte, vagy hát 49ers-es kötődésű szinte az összes pozíciós edzői, gyakorlatilag Chris Kiffin, ugye, aki a védőfalat edzett, tehát láttuk, hogy egész jó kis egység volt ott tavaly 49ers oldalon a falat nézve. Hát nem lesz ugyanilyen Clevelandben, de lehet, hogy valami hasonló javulást láthatunk majd tőlük. Mindenképpen érdekes lesz az, hogy ez a passzjáték levédekezésére szakosodott védelmi guru, ez hogy fogja összerántani tényleg a ugyanolyan egyéni nevekből álló, nem egységnek tűnő dolgot, amit ugye secondary-nek nevezünk, vagy védelemnek nevezünk, hogy tudja ezt az egészet összegyúrni egy olyan gombóccal, ami hát tényleg nem fog 30 pontokat átlagolva kapni egy mérkőzésen. Picit fázok attól, hogy itt a safety pozícióban olyan arcok vannak, akik például Andrew Sendejo, hogy nem tudom, mi lehet még az elképzelés benne, persze lehet egy nagyon jól sémába elbújtatott játékos, de hogy...
Leszette Michael Thomas a pályáról a Saints ellen a play-offban.
Igen, voltak a történelemben hasonló egymérkőzéses produkciók, úgyhogy amiről el is feledkeztünk egy időközben, de tényleg két új safety-vel, egy teljesen új vezetéssel, amifelől persze bizakodunk, de azért ne felejtsük el, hogy ez az év az nem lesz olyan, mint a korábbiak, úgyhogy hát lehet, hogy... Sőt, én azt gondolom, hogy nagyon látványos lesz az, amit Clevelandben látunk futball terén. Kérdés, hogy ez mennyiben fog megmutatkozni a győzelmi arányában a csapatnak.
A védőfalról még csak nagyon érintőlegesen beszéltünk, de azért nyilván Miles Garrett-tel ez egy nagyon jó perszes lehet. Futás ellen viszont azért lehetnek problémák. Ugye Andrew Billings segített volna ezen, de aztán ő végül opt-out-tól, tehát az sok hívó semmiért volt idén. De a perszes az alapvetően jó lehet. Persze, ahogy Hori is mondta, hogyha a secondary nem áll össze, akkor ez sokat nem fog érni feltétlenül. Jósoljunk akkor erre a 8-as határa. Igazából nagyjából az a kérdés, hogy bejut a Browns a play-offba, mert 9-7, tehát az AFC-ben szerintem meg lehet csípni egy wildcard helyet. Nyilván nem feltétlenül, de az ember meg itt nyilván kiüti. Hori, kezdjük veled most a jóslást.
Többször elmondtad, hogy mennyire könnyű a sorsolás, főleg tavalyhoz képest. Én a legnagyobb jó indulattal sem tudtam fölé menni ennek a számnak. Úgyhogy én azt mondom, hogy a Browns nem fogja megtörni az átkot, és 18. idényüknek is rájátszás nélkül fognak nekivágni. sőt, még azt is megkockáztatom, negatív lesz a mérlegük, és egy 7-9-nél nem látok jobbat, sajnálom.
Bárint?
Itt 8 és félem van a határ, nem a 8, vagy 8 a push.
8 volt a határ.
Wow.
Ahol én néztem, lehet valahol 8 és fél, úgyhogy...
Én 8 és félre készültem itt sajnos, úgyhogy én under, de akkor 8, akkor push, de akkor... Jaj. Hát akkor... Igen, itt én felveszek egy nagy kabátot, és fázom ettől az egész dologtól. Már azért nagyon ott van egy kicsi ilyen... Jaj, végre mutassák már meg, és ne legyen az, hogy mindenki 200-al szágúd a bandwagonon még akkor is, amikor már lehet, hogy teljesen rossz irányba megy az a vonat. Akkor menjünk underrel így 8-ra.
Akkor én maradok a pozitív oldalán a Brahmusnak, vagy a Brahmus bandwagonon.
Várjunk, most 2019 van, vagy
maradok. Ne, annyira nem ülök, mint tavaly. Azért tavaly nagyon ráugrottam erre a hype vonatra. Most ahogy most a Buccaneersnél is. Meglátjuk ezek, hogy sülnek el, de én azért maradok itt a Browns.
Tehát lesz egy ilyen új Madden átok, csak
igen.
Másik hívjuk, csapatokra szól nem játék.
Ez már nem hype, hát most már csak egy szamáron mész egyedül, de...
Jó van, hát igen, ez így van, de...
Akinek be van kötve a szeme.
Azzal is fel lehet érni a hegy tetejére, úgyhogy én megpróbálkozok ismét felülni itt a Browns szamára, ha már az utóbbi 12 évben csak a harmadik és négyedik helyen tudtok végezni az AFC. Norzban, bár ugye egy harmadik hely akár most is elég, lehet egy playoffra, de nyilván ez sem biztos. Egyébként, ha megnézem itt a Vegas-i odds-okat a meccsekre, akkor 9 meccsen favoritok, 1 meccsen push, mondjuk azt a Jaguars ezt pont megadnám a Browns-nak, ellenben mondjuk a Colts-ot nem biztos, de mindegy, szóval elvileg most 9 meccsen favoritok a Browns plusz 1 push van benne, úgyhogy ennyire is látszik, hogy mennyire könnyű a sorsolás. Szerintem ez sokat fog segíteni itt a Clevelandnek. Végül pedig a Pittsburgh Steelers következik. Hetedik legkönnyebb a sorsolás, 9,5 az over-under határ. A távozóknál a védőfalember Javon Hargrave-et, a linebacker Mark Barron-t, a cornerback Artie Burns-t, a safety Sean Davis-t, a guard Ramon Foster-t, a center BJ Finney-t és a Titan Nick Vennettet említhetjük. Az érkezők sorában pedig a guard Stephen Wisniewski-t, a Titan Derek Ebron-t, az elkapó Chase Claypool-t, illetve a védőfalember Chris Wormley-t, opt-out-ról pedig nem volt. Szerintem ezzel rekordot is döntöttünk a távozó érkező opt-out-ról rövidségben a sorozatunkban. Mit vártok itt ettől a Steelers-től? Most beletkezzük, ugye a legrosszabb irányító helyzetből minimum egy átlagosra feljönnek, attól függően mit várunk Big Ben-től, ez ugye jobb is lehet, tehát az offense az nagyon nehéz elképzelni, hogy rosszabb legyen, mint a tavaly, és az sőt, az lehetetlen.
Csak sokkal-sokkal jobb lehet ez az offense, és az a szomorú ebben az egészben szerintem, hogy már egy olyan csapattal van szerencsénk itt találkozni a Steelers személyében, akiknek van egy nagyon jó veterán irányítójuk, de nem tudom hány éve próbálkoznak azzal, hogy na majd ő lesz a Big Bennek az örökösem, na majd ő, és állandóan belefutnak egy olyan pofonba, amit így nem számítanak, vagy amire nem számítottak, viszont a másik oldalon meg az egészen elképesztő, hogy az irányító posztot azt állandóan elrontják körülötte, meg olyan nagyon jó tehetségeket találnak második, harmadik körökben, hogy tényleg egy pofás kis támadórendszert lehet erre felhúzni, és a következő ilyen játékos az Diontae Johnson, aki szerintem nagyon üde meglepetés lesz ennek a csapatnak, főleg úgy, hogy ugye egy kompetens irányító fog neki passzolgatni. Juju-tól én olyan visszatérő szezont, ilyen bounce back szezont várok, mint amit szerintem nagyon sokan, és azért szerintem Chase Claypool is odaérhet. Reméljük van a tankba James Washingtonnál is még valami, úgyhogy itt egy elég jó kis csapatot lehet összetenni, és akkor nem beszéltünk még a tight end posztról, nem beszéltünk még a futókról, hanem maga csak a levegőben történő haladásról, mármint ami az elkapókat illeti, úgyhogy én bizakodom, de azért picit szomorú vagyok, hogy tényleg a hosszú távú elképzelés irányító poszton az így nem tudom, hogy néz ki Pittsburghben, mert itt tavaly megláttuk azt, hogy mi van akkor, hogyha ezt ki lehet próbálni, meg vannak olyan játékosok, akikről azt hiszük, hogy jó lehet itt Mason Rudolph, vagy Doug Hodges, az, hát ők nem váltották be azt az ígéretet, amit mondjuk sokan beleképzeltek abba a dologba, ami lehet, hogy nem is létezik. Úgyhogy nagyon sok javulást várok, nagyon nagy erőrelépést, mint mutatott játékban, mint mérlegben, úgyhogy én nagyon várom ezt a Steelers-t, és főleg azért várom nagyon, hogy ne legyen az, hogy a Ravens agyonveri a csoportot, és akkor nincs senki kihívója ebben az AFC északban.
Szerintem milyen visszatérést vársz Big Ben-től itt a könyök sérülése után?
Hát szerintem amúgy nincs ezzel semmi baj, hogy most ilyen ingyen dobhatsz a kockával egyet jellegű irányító húzásaik vannak így a 3-4-5. Körben, mint Landry Jones, vagy Dubs, vagy Rudolph. Hát Rudolph is 76. választott volt, úgyhogy lényegében ingyen megnézték, hogy tud-e focizni, kiderült, hogy nem, hát és akkor mi van. Szóval, hogyha majd tényleg akarnak Roethlisberger utódot, akkor majd hoznak az első körben. Valószínűleg ez így fog kinézni, meg hát mostanában a piacon is mennyi ember van. Na mindegy. Roethlisberger esetében ugye a legutóbb, amikor láttuk teljes szezonban, akkor volt a Steelers az első a Yards After Catch kategóriában, tehát ott azért bőven kisegítették a veteránt, aki már azóta 38 éves lett ugyebár, de hát ez Roethlisberger megítélése, és kit érdekel, hogy hogyan, csak ugye karistoljon az offense előre, és hogyha többiek oldják meg azt, hogy Roethlisberger jól nézzen ki, akkor hát legyen így, tehát erre azért alkalmas a keret. És hát szerintem ez a Steelers, ez egy fekete lónak számít itt az AFC mezőnyben, akik hirtelen igen jó mérleget tudhatnak majd elérni, mert azért a támadósornak nem kell olyan hű, de nagyon sokat termelnie szerintem. Tehát ilyen 20 pontokkal már lehet, hogy meccseket fognak nyerni, annyira elit a védelem. Ők meg ott ezt a fajta futballt szeretik. És hát Roethlisberger elvileg jól van, hát most nyilván ezt fogja mondani, ami még nem láttuk, de hát a tavalyi liga utolsó irányított teljesítményhez képest már nem tud igazából rosszat csinálni, és minden egyes mérkőzésen megtapsolják, mert az, hogy a saját csapattársát eltalálja, az már üdítő lesz, és akik meg megjátszhatóak, ahogy Bálint is felsorolta, azok tudnak focizni. Az támadó falban van névleges változás, de szerintem teljesítményben nem lesz kirívó, úgyhogy az offenzív play hívás is ugyanazon a papíron van, ugyanaz az ember fogja. Tehát itt minden adott ahhoz, hogy a Steelers visszatérjen ahhoz a szinthez, amit legutóbb láttunk Roethlisbergertől, és persze mondják, hogy korosodik, meg már nem úgy nézett ki az első fordulóba tavaly a New England ellen, jó, senki nem nézett ki úgy, mint a New England ellen szokott, de egyébként én azt gondolom, hogy ez egy versenyképes csapat lesz, és az offenz is ehhez hozzá fog tenni, nem csak úgy részt fognak venni a mérkőzéseken, hanem lesznek olyanok, amiket ők fognak megnyerni egyértelműen.
Játszom egy kicsit az ördögügyvédjét, nem olyan szempontból, hogy ne várnék egyértelmű fejlődést a Steelers-től, egyszerűen csak ki akartam emelni, hogy az edzői stáb például egyáltalán nem segítette itt a támadósort a tavalyi évben. Nyilván a Rudolph-Hodges duo eléggé alacsony plafont állított fel itt az offense teljesítményének, de engem azt tökre zavart, hogy nem változtattak a stratégián a Big Ben-hez Big Ben-nel találó offense-hez képest. Nem volt több play action, ugye a legkevesebb volt a ligában, és elképesztően kiszámítható volt az offense, ami így a Randy Fickner vezette edzői stábra nézve nem túl hízelgő. Tehát megnézzük, hogy ha Jalen Samuels volt fent a pályán, akkor 75%-ban passzoltak, ha Benny Snell volt a pályán, akkor 78%-ban futottak, ha Snell mellett Holton is fent volt a pályán elkapóban, akkor 92%-ban futottak, ami egészen hihetetlenül magas szám egy olyan NFL-ben, ahol az a legfontosabb, hogy minél kiszámítatlanabb próbálj lenni. Úgyhogy ilyen szempontból vannak is aggályaim a Steelers offense plafonjával kapcsolatban. Az egyértelmű, hogy ez egy sokkal jobb offense lesz, mint amit tavaly láttunk Rudolph és Hodges-nak a szerencsétlenkedése mellett. A skill sor az nagyon jó, amellett egyébként a legolcsóbb skill pozíciós sor a ligában, amellett az a Juju, Deontay meg Kanner trió, és ugye még Washington is berobbant tavaly, tehát ez tényleg nagyon jól néz ki. Én azért ilyen elképesztő fejlődés, tehát így az egész csapattól nem várok, meg így azt sem várom, hogy ez elképesztően hasítani fog itt az offense. Egy jó átlag fölötti szintet fognak tudni hozni, ami egyébként sok mindenre elég lehet. Beszéljünk a defense-ről, ami tavaly földön túli volt, igazából. Bájt, meg lehet ezt ismételni valamennyire?
De a leggyorsabb válasz az, hogy nem, mert ez a védelmeknél a legfenntarthatatlanabb dolog. A nagy átlagot tekintjük. De én nem várok olyan szignifikáns visszaesést, hogy ez a csapat tényleg ne tudjon, ne húzza le azt az acélfüggönyt, ami le lesz majd húzva. Szerintem lehúzzák egyébként elég könnyen. Most oké, távoztak a falból fontosabb játékosok. Az egész egységből is nyilván távoztak olyan játékosok, de senki nem olyan, Hargreave-től eltekintve, hogy ne lehetne őt pótolni. És ha azt nézzük, hogy milyen nyomás lesz majd az irányítókon, és hát nagyon konstans lesz az a nyomás, mert Carl Dunbar szerintem az egyik legjobb munkát végezte defensív fal edzőként, az egész ligát tekintve, akkor sokkal egyszerűbb dolga lesz a secondary-nek is, és bár talán nevek alapján nem bökünk rá, hogy tényleg ki a szupersztár a csapatban, kivéve mink a Fitzpatricket, azért ott vannak azok a játékosok azon a szinten, Steven Nelson, Mike Hilton is azért elég jó statisztikákat, illetve mutatott játékot hozott, talán így nem ugrik ki senki a képernyőre, hogy hú, ő lesz az a shutdown corner, aki nem enged elkapást meccseken keresztül, de simán benne van a pakliban, hogy ez megismétlődik megint csak 2020-ban. Szerintem összességét tekintve az egész csoportban ez az egység néz ki messze-messze legjobban egy védelemnek, egy összetett védelemnek, és ne felejtsük el, hogy a Ravensnél is a csapat erőssége talán abban rejlik, hogy kontinuitás van benne, tehát az edzők, a csapat magja megvan, ugyanígy megvan ez Pittsburghben is, hiába volt rövid felkészülési időszak, hiába voltak kisebb-nagyobb változások, ez az egység, ez nem fog akkorát visszaesni, hogy tényleg a bajba legyen a támadósor, hogy megint nekünk kell megnyerni a meccset, és picit visszautalva erre a támadó kérdésre azért tavaly, ez tényleg csak egy ilyen mellékzőnk, tavaly azért bemutatta az edzői stáb, hogy ez az egység, ez hogy lehet ezzel az egységgel megbukni, ez idén nem fog megtörténni, mert egyfelől fogja támogatni őket a védelem, és tudják, hogyha megvan ez a kényelmes háttér támogatás, akkor könnyebben lesz pont háború az offenszben is, idézőjelben, úgyhogy én szerintem a csapat sikerének, vagy playoff szereplésének a kulcs az mindenképpen az lesz, hogy nagyon-nagyon stabil háttértámogatása lesz ennek az egységnek, csak úgy, mint mondjuk visszagondolunk egy pár évvel korábbra a bajnok Denver Broncosnak. Hát azért eléggé hát pofás védelme volt.
Hörni, te mit vársz a védelemtől?
Úgy látszik, mind a háromnak van egy csapat, amelyiknél ki akarja hangsúlyozni, hogy nem tetszik neki, hogy rövid a kispad. Nekem ez a Steelers defense az, amire azt mondom, hogy amit Bálint felvezetett, az a kezdő 11-re ez pontosan lefedhető. De egyébként nem frissítették túlságosan a keretet, tehát nem injekcióztak be extra tehetséget, és itt látom azt, hogy ha esetleg jön a sérülés bogár, akkor itt azért lehet baj, de egyébként tény az, hogyha így az első héten kiállnak, ugye momentán mindenki edz, mindenki egészséges, akkor ez sok sikert, hogy mennyi lát. De egyébként lehetnek azért buktatók, tehát azért Duprinak egy jó éve volt a 4-ből, vagy az 5-ből, azt tudom már hol tart, úgyhogy az lehet, hogy statisztikai hiba volt, de mondjuk Devin Bush biztos, hogy jobb lesz, mint tavaly, mert neki kicsit rögösebb volt az útja az elején, és még nem futotta ki magát, úgyhogy onnan biztos, hogy jön majd jobb teljesítmény. De a másik része meg az, hogy itt azért presztízs az, hogy a defense keményen oda tegye magát, és nyilván Tomlin is minden egyes mérkőzésre úgy készül, hogy ez az alap, hogy ezt valahogy meg kellene valahogy oldani, és az offense kap nagyobb szabadságot. Úgyhogy biztos, hogy fogunk látni majd ilyen vintage Steelers mérkőzéseket, ami a védelmet illeti, még hogyha nem is fognak olykor 5 labdát szerezni, mint tavaly, de az, hogy stabilak lesznek hátul, és nem engednek hajni nagy játékokat meccsenként többször, az már ebben az idényben elég lehet, hogyha nem jön hasonló bal szerencse, mint tavaly.
Az nagyon nehéz elképzelni, hogy ez a védelem legyen nagyon jó szinten, azt viszont szinte lehet elképzelni, hogy ugyanolyan magas szinten legyen, mint tavaly. Nekem két ilyen kérdőjelem van egy kicsit, egyrészt, hogy azért Jabon Hargrave távozása az nem fog segíteni, azért ő base formation-ben egy nagyon nagy plusz nyújtott, ami nagyjából a 30%-et jelentette a Steelers tepének, azért Nickelben, Hayward és Tweet meg fogja oldani a dolgokat. Illetve még egy ilyen érdekes dolog, hogy ugye a cornerback teljesítményben, így a coverage, azért az erősen fluktuálni szokott évről évre, és azért itt ilyen igazán régóta megalapozott jó teljesítményt nem láttunk feltétlenül a Steelers cornerbackétől. Tavaly kétségkívül mindenki nagyon jól játszott, azért nekem itt van egy kis ilyen kérdőjelem, vagy egy ilyen óvatosságra intésem, hogy biztos, hogy azért Steven Nelson megint egy ilyen top évet fog kihozni, ahol top 10-es játékos lesz, vagy nem. Úgyhogy ilyen kisebb kérdőek lehetnek, azért összességében szerintem nehéz elvitatni, hogy ez egy nagyon-nagyon jó védelem. 9,5 volt ugye ez a határ, amit mondtam az elején, úgyhogy Höri, kezdjük most veled a jóslást.
Hát én szerintem meg lesz, tehát hogyha azokat a győzelmeket, amiket elvettem a Cleveland-től, azokat adom a Steelersnek, de hát egyébként is, tavaly is majdnem bejutottak a rájátszásba, és tavaly is majdnem hasonló mérleggel zártak, és hát meg is lehetett volna nekik a rájátszás még így is, hogyha a végén nem bohózkodják el a nyerhető meccseket. Úgyhogy hát ezek után a Roethlisberger végigjátsza az idény, szerintem ennek meg kell, hogy legyen.
Málint?
Melyek Hörivel is, én azt mondom, hogy minimum 10-ben fog megállni a győzelmeik száma. Azt gondolom, hogy ez a csapat ez bőven arra jó lesz, hogy hát nem is egy meccset, talán kettőt is nyerhetnek egyébként a rájátszásba, de szerintem mindenképpen be fognak jutni, és az AFC északi csoportjából ők lesznek a második és egyben utolsó csapat, akik masíroznak majd a playoffba.
Én kevésbé vagyok ebben egyébként magabiztos, mármint itt ebben az overben, nekem szerintem nagyon jól be van lőve ez a 9,5. Ugye itt most nagyon sokan óriási előrelépést várnak a Steelers-től, én azért nem vagyok így köztük, és ennek a Steelers-szurkolók biztos nem fognak annyira örülni, de szerintem ezt a védelmi teljesítményt egyszerűen nem lehet fenntartani, és nyilván támadósor az egyértelműen előre fog lépni, de nem lehet azt megismételni, hogyha a csapat nem nyeri meg a turnover csatát és vagy a szek csatát, akkor nem nyer egyetlen meccset sem. Ez ugye 0-6 volt az előző években, meg 17-10-1 az előző két évben. És ugye, hogyha nem nyerték meg ezt a csatát tavaly, akkor 8-2 volt a mérlegük, mert a legszerencsésebb volt a Steelers fumble luckban, a negyedik legszerencsésebb volt field goal luckban, 4 meccsen szereztek védő touchdown-t, ami óriási szám. Tehát vannak ilyen negatív jelek, amik ugye az összességében a tavalyihoz képest visszaesést mutatnak, ezt nyilván ellensúlyozza a sokkal jobb irányítójáték, és hát azért a pass offense-nek a második legkönnyebb dolga lesz a ligában, a sorsolás az könnyebb, mint tavaly. Tehát én a tavaly 8-hoz képest egy ilyen kicsi előrelépést várok, ami ugye vagy 9 vagy 10 győzelem az én szememben. Úgyhogy erre nem igazán fogadnék, de csak hogy kicsit ellenkezzek veletek, én mondok egy under-t és 9-7-et jósolok a Steelersnek. Egy lyukas garas nem tennék erre az over-under határa, az biztos.
És akkor playoff?
Valószínűleg a 9-7 az playoff, igen. Tehát én most jövő héten jön ki a jósdánk, én beviszem a playoffba a Steelers-t is, és egyébként a Browns-t is a Ravens mellett. Jó, ennyi volt akkor a mai adásunk, és csütörtökön jelentkezünk az NFC West-tel, akkor Föri és Patrik lesznek itt velem, és hát onnantól kezdve már csak egy hét, és itt a kick-off, hogy jön a Chiefs és a Texas mérkőzése, utána pedig az első NFL vasárnap, amit szerintem már mindannyian tűkönülve várunk. Köszönjük, hogy most is velünk tartottatok, csütörtökön jövünk legközelebb a szezon felvezető sorozatunk utolsó részével, úgyhogy tartsatok akkor is velünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!